főorvosulat, aki 2014-ben Prima díjat kapott a magyar tudomány kategóriában. Az Országos Klinikai Idegtudományintézet funkcionális idegsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi docense, a Pánzbány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai karának tanára. Szeretettel köszöntöm továbbá állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Zugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort egyetemi tanárt. Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai adásunkban az ember és a gép kapcsolatáról, a kiborg technológiáról fogunk beszélgetni. A kiborg, angolul cyborg, szó a kibernetikus organizmus kifejezésnek a rövidítése. Kérem a főorvos urat, kicsit bővebben beszélne erről a technológiáról. Mit jelent ez a technológia?
Ja, az orvostudományban nem így hívjuk azokat a technikai fejlesztéseket, amik kifejezetten a betegek életminőségét javítandó, úgynevezett brain-machine interface területen kerülnek alkalmazásra. Ugye a kiborg, mint fogalom, az a science fictionből került be a közbeszédbe, és jelenleg ugye a gyógyításban elsősorban azoknak a kórképeknek, a gyógyszerekkel nem kezelhető kórképeknek az alkalmazásánál, vagy a gyógyításánál alkalmazzuk, ahol ugye zsákutcába fut a klasszikus sebészi vagy konzervatív terápia, és valamilyen módon modulálnunk kell az idegrendszert, és ez közvetlen módon az idegsejtek modulációjával történik. Ilyen kórkép például a Parkinson kór, ilyen kórkép az epilepszia, ilyen kórkép a gerincvelő sérülések különböző formái, ahol erre az elmúlt 20-30 évben indult fejlesztések most elértek egy olyan szintet, hogy betegek vissza tudják nyerni a közel normális életminőséget.
Tehát ön egy új epilepszia sebészeti elektróda implantációs technika kifejlesztését, ilyet felelős, ezt lehet mondani, hogy beszélne erről bővebben egy picit, így, hogy a hallgatók is, meg mi is megértsük, hogy mit jelent ez a technika.
Ez egy diagnosztikus módszernek a továbbfejlesztése, vagy kifejlesztése volt. A lényege az, hogy amikor mi egy elektródát helyezünk be a koponyaűrbe, akkor nem látjuk pontosan, utána eltűnik az elektróda a koponyában, hogy merre megy a műtőben. Csak utólag tudjuk megállapítani egy MR vagy CT vizsgálattal. És ezt a módszert, ezt még akkor fejlesztettem ki, a több mint 10 éve, amikor nem állt rendelkezésre a műtőben CT vagy MR, amivel követhetjük az eszköznek a helyzetét az agyban, és kombináltam egy olyan GPS technikát, egy úgynevezett neuronavigációt a klasszikus röntgen képerősítő használatával a műtőben, amivel ez olcsón, egyszerűen megoldhatóvá vált, hogy tudja a sebész, hogy hova helyezi be a diagnosztikus, vagy akár terápiás elektródáit.
Ezt gyerekeknél, felnőtteknél, most is alkalmazzuk ezeket?
Hogyne, persze, ezt rutinszerűen alkalmazzuk a mai napig.
Tehát ez egy diagnosztikus eszköz, ugye?
Ez egy módszer, egy sebészi módszer, amit a műtőben alkalmazunk, és elsősorban diagnosztikai célból bevezetésre kerülő elektródák implantációjakor. Ugye azt kell tudni, hogy az epilepszia az a betegek kétharmadánál gyógyszerrel jól kezelhető, egyharmad a betegeknek gyógyszerre nem reagál, úgynevezett gyógyszerrezisztens epilepsziás, és ezeknél jön szóba epilepszia műtéti kivizsgálás, hogy felfedezzük, kikutassuk, hogy esetleg nem egy fókuszból indul-e a roham, és ha egy fókuszból indul a roham, az esetleg megoperálható. És ilyenkor, ezen kivizsgálás során eljut a vizsgálat egy olyan fázisba, amikor esetleg be kell ültetni a beteg agyába elektródákat, hogy pontosan le tudjuk írni a roham indulás és a roham terjedésnek az irányát, idejét. Tehát térben, időben le tudjuk rajzolni, hogy merre fut az elektromos aktivitás, milyen hálózatokat vesz igénybe. Ez alapvetően hálózati betegség, nem egy ponton, egy sejt a beteg, hanem egy egész hálózat beteg. Ez lehet persze rengeteg oka, genetikai oka, és epigenetikai oka, lehet, hogy a transzmitterek szintjén, lehet, hogy a más egyéb átkapcsoló komponensek szintjén van a betegség, de persze lehet, amikor egy tumor, egy jó indulatú daganat, vagy egy fejlődési rendellenesség, például egy úgynevezett migrációs zavar, amikor a fejlődés, a embrió fejlődése során elakadnak idegsejtek, nem jutnak el az agykéreg bizonyos helyeire, és a mélyben elakadva kóros területként aztán rohamokat indukálnak, mert nem tudnak úgy működni, ahogy azt eredetileg a teremtő megtervezte.
És ez mekkorák ezek az elektródák?
Az elektród az attól függ, hogy mire vagyunk kíváncsiak. Vannak, ugye ezek általában 1 milliméter, másfél milliméter átmérőjű, és egy ilyen hosszú dróton 10-12 kontaktus is lehet, de vannak mikroelektródáink, amiket az agykéreg különböző rétegeiben zajló események elvezetésére használunk. Az úgynevezett intrakortikális mikroelektródák, tehát az agykéregben lévő elvezetésekre alkalmas mikroelektródák, amit itt Magyarországon fejlesztett ki Hubert István kollégám, a MTA pszichofiziológiai kutatócsoportjában, és itt lehetőség nyílik, nem csak diagnosztikai, hanem kutatásra is megfigyelni, hogy mi zajlik az epilepsziás roham során különböző rétegeiben az agykéregnek, és ezek milyen kapcsolatban vannak egymással, illetve távoli területekkel. És ezek az elektródák, ezek 40 mikron távolságban lévő elektródák, tehát akár egy sejtet, vagy pedig több sejt közel, egymáshoz közel lévő sejtet, ugyan multionitot tudunk fölvenni velük.
Meddig maradnak bent ezek az elektródák?
Ez 3 hétig, 2 hétig, attól függ, hogy tovább azért nem, mert ugye ki vannak vezetve a bőrön át, és befertőződhetnek, de hát azért most dolgozunk olyan lehetőségeken, hogy ne kelljen kábellel kivezetni.
És mit szólnak?
Ezeket az elektródákat nem telemetrikusan tudjuk az agyi elektromos aktivitást rögzíteni.
És mit szólnak a betegek, hogy egy ilyen idegen test van a szervezetük?
Hát ők már nagyon szeretnének megszabadulni a rohamaiktól. Így nekik elsődleges az, hogy ha egy jelentős hegymenetet jelent is számukra egy ilyen kivizsgálás, de a végén ott van az esélye annak, hogy rohammentessé válna.
Tud-e esetleg valamit mondani, illetve nyilván tud, de önnek ez a szakterülete az epilepszia, meg az idegsebészet, hogy az orvostudományon belül hol alkalmaznak még így olyan műtéteket, ahol úgymond gépet, implantátumot, idegen szervetlen szerkezetet ültetnek be az embernek a testében?
Igen. Az epilepszia mellett, ugye most a diagnosztikáról beszéltünk, de a stimulációs módszerek, úgynevezett az a neuromoduláció, az mind az epilepsziában, mind a fájdalomban, vagy a mozgászavarokban, mind a Parkinson-kor, vagy disztóniák, vagy egy különböző remegések, stimulációs módszerrel tudjuk modulálni az idegrendszernek a működését, és le tudjuk állítani a reszketést, vagy meg tudjuk szüntetni egy Parkinson kórosnak a merevségét, le tudjuk csökkenteni az epilepsziásnak a rohamszámát. Úgyhogy ezekben az esetekben vagy az agy felszínre, vagy az agy mélyebb struktúráiba helyezünk be olyan stimulációs elektródát, amit aztán összekötünk egy neuropacemakerrel, egy hasonló pacemaker, ez mint a szívpacemaker, csak az idegrendszert ingerli valamilyen paradigmával, és ezáltal vagy blokkolja, vagy serkenti, de általában gátlást hoz létre azon az agyterületen, és a kóros idegrendszeri működés az elektromos gátlás révén leáll. Ez azért fontos, mert régen ugye ezeket a területeket elroncsolták hasonló célzási technikával, milliméter pontosságra bejuttatott eszközökkel, de azt fölhevítették és koagulálták úgy, mint a rántottát a serpenyőben, ugye egy fehérje tömeg az agy, tehát ott kicsapta 70-80-90 fokon ezt a fehérjét egy 1-2-3-5 milliméter átmérőjű területen a sebész, azzal, hogy fölizzította az elektródájának a végét, ugye ezt 47 óta végeznek ilyen műtéteket. Most viszont ezzel az új modulációval, neuromodulációval nem ilyen irreverzibilis, visszafordíthatatlan változásokat hozunk létre az agyban, hanem egy olyan hatást, ami hasonló ehhez a lézionáláshoz, ehhez a sértéshez, de ha valami miatt mégsem működik a blokkolása ennek a kórosan működő agyterületnek, akkor el lehet távolítani, vagy ha befertőződik, el lehet távolítani, és legfeljebb később visszahelyezni. Úgyhogy ha a kérdésére válaszolva, ugye a Parkinson korban létezik ilyen műtéti technika, ahol gép és ember kapcsolatán múlik a siker, fájdalom kezelésében, krónikus fájdalom kezelésében, például az agykérget tudjuk úgy stimulálni, vagy a gerincvelőt, hogy megszűnjön az a úgynevezett neuropátiás fájdalom, ami azért alakul ki, mert az ideg megsérült, vagy a központi idegrendszerben például egy érelzáródás következtében, vagy a periférián például egy porckorongsérv, vagy egy idegsérülés, egy trauma, egy ideg átmetszés miatt, és akkor a gerincvelőt stimuláljuk. Úgyhogy a harmadik, vagy a negyedik nagyobb terület az a rehabilitáció, ahol viszont már tényleg ilyen science fictionre emlékeztető exoszkeletonok születnek, aminek van egy úgynevezett testbe épített és egy testbe nem épített ingerlőkkel rendelkező változata, ami azt jelenti, hogy azoknál a betegeknél, akiknél el van szakadva a gerincvelő mondjuk a nyak magasságában egy motorbaleset után, és nem tudnak lábra állni, de a kezüket se tudják mozgatni, azoknak a mindkét oldali agy kérgére ültetnek be egy elektróda hálót, úgyhogy kinyitják a koponyát, és ezt az elektródát, ezt kábelezik be egy olyan robot testbe, ami aztán tudja értelmezni a motoros agykéregnek az elektromos aktivitását, és koordinált mozgását tudja irányítani ennek az exoszkeletonnak a mozgását, és ha ezt beteszik, ezt a béna testet ebbe a szkafanderbe, akkor az ember a saját agykérgével tudja mozgatni ezt a robottestet. Most már oda jutott el a technika, hogy a Cleveland Clinic-en az Egyesült Államokban nem csak, hogy le tudták modellezni, digitalizálni az agykéregnek a hasznos funkcióját, a mozgás funkciót, hanem rá tudták kapcsolni nem csak egy robotkarra, hanem a beteg saját béna izmaira egyenként bekötötték az izmot, úgyhogy rátettek egy ilyen elektróda hálót a betegnek a karjára, és a beteg képes mozgatni egeret, már komputeres egeret, vagy inni, meg tud fogni egy poharat kellő erővel, vagy tud egy tollat a kezébe venni, és azzal a digitális felületen ugye pontokat megütni, megjelölni. Úgyhogy ez nagyon nagy fejlődés előtt áll ez a terület. A Silicon Valley-ben az egyik legtöbb kockázati befektetőt vonzó világ az idegtudománynak a felhasználható valamiféle olyan hasznos eredményt ugye produkáló területe, amivel most már fölfigyelt rá nem csak az Apple vagy Elon Musk, de egyre több olyan startup, aki aztán hát jelentős millió dollárokat fektet be abba, hogy ilyen eszközök szülessenek. Ma már léteznek olyan szenzorok, amik egy hónap alatt felszívódnak az ember testéből, csak beinjektálják, és ezekkel a szenzorokkal egy multimodális monitorizálást tudnak végezni a betegről, tehát vérnyomást, amíg mondjuk egy intenzív osztályon fekszik, és nem kell tele tűzdelni mindenféle kábellel, külső kábelezés nélkül adja telemetrikusan rádiófrekvenciával az információt.
Kezd egy kicsit már félelmetes lenni. Én olvastam valahogy egy tudósnak a véleményét, aki szerint 200 év múlva az embergép vagy gépember az át fogja venni a mai embernek a helyét, és egy ilyen evolúciós ugrás előtt állunk. Most persze ez fantázia, de azért az alapjait már látjuk kirajzolódni.
Igen, a futurológusok, ugye nemrég fejeződött be itt Budapesten a Brain Bar, nem tudom, hogy járt-e a jelenlévők közül a bárban bárki, de ez az egyik olyan konferencia, amit Csák Jánosék szerveztek, hogy ahol mind a geopolitikai, mind a tudományos, mind a művészeti ágaknak a jövőjével foglalkoznak, az IT technológia jövőjével, és hát valóban az egyik az artificiális intelligencia, ami a jövő iránya. Ugye ennek egyszerű változatát már látjuk az iPhone-unkon, ugye a Siri az visszabeszél, és tanul is valamennyire. A különböző orvosi eszközök is, különböző szoftverek is képesek megtanulni a többlet adatbevitel kapcsán az optimális működést, optimalizálni lehet őket. De azért azt kell mondjam, hogy borzasztó nagy különbség van egy egyszerű, egysejtű amőba és egy több ezer terabájtos készülék között, hiába építenek ki annyit, vagy még több kapcsolatot, mint amit mondjuk az emberi agyban az idegsejtek ki tudná, vagy kiépítettek az év századok során, mert az amőba elhelyezzük egy környezetbe, és ott az egy mikroklímát alakít ki, az egyből reagál a környezetére, fölveszi az információt, és utána modulálja a környezetét, és kialakít egy valamiféle egyensúlyt a szervezete számára, hogy ott életképes legyen. Na most egy számítógép egyenlőre még ilyet nem tud, hogy ugye a környezetében egy homeosztázist hozzon létre, mint egy egysejtű élőlény.
Igen.
Úgyhogy ez messze van még az, hogy persze én is olvastam rengeteg ötletet, ugye például a Geopillanat című publikációja most a Csizmadia Norbertnek, a Pallas Athene kiadványok, vagy kiadó gondozásában ezzel foglalkozik többek között, mind az oktatás, mind az energetika, mind a geopolitika, mind a népesség mozgása, a városokba való tömörülés, és a medicina területén is, hogy valójában mi várható.
Most említetted ezeket az óriási multinacionális cégeket, akik óriási tőkéket tudnak megmozgatni. Nyilvánvaló, hogy sok pénz kell ide, de mi magyarok ezzel nyilván ekkora tőkével nem rendelkezünk. Egyáltalán bele tudunk kapcsolódni ebbe a folyamatba, ebbe a tudományos folyamatba, és hogy ha igen, akkor hogyan?
Igen, hát ugye azt kell tudni, hogy a magyar kormány gyakorlatilag előbb, mint az Európai Unió és az Egyesült Államok 2014-ben elindította a Nemzeti Agykutatási Programot, és 60 millió dollárt adott 4 évre idegtudományi fejlesztésekre. És most idén döntés született, hogy meghosszabbítja, mert olyan sikeres volt a kutatás. Azt tudni kell, hogy Magyarország 2 területen nagy hatalom, az egyik az idegtudomány, a másik a matematika. Az első Brain Prize-t, amit 2010-ben adtak át, azt 3 ember kapta, megosztva, ez egy 1 millió eurós díj. Az egyik, az Frany Tamás volt, a Kísérleti Orvosi Kutatóintézet igazgatója, a Vizi Szilveszter utódja, MTA alelnöke. A másik egy angol úriember, Somogyi Péter, és a harmadik pedig egy amerikai idegtudós, Buzsáki György. Tehát gyakorlatilag a világon a magyar idegtudomány most kis túlzással, de uralja a szakmát. És hasonlóak vagyunk matematikából is. Úgyhogy én inkább azt látom problémának, hogy az alapkutatás az nagyon jó, az alkalmazott kutatás is jó, viszont a piacosításra való eljutás, ott van egy nagy gap, arra nincs pénz. Arra a kutatási pénzek alkalmatlanok, kicsik, nincsenek olyan úgynevezett venture capitalistek, kockázati tőkebefektetők, akik hajlandók eljuttatni egy ilyen terméket a piacra. Ha én kifejlesztek egy ilyen neuropacemakert, mint amit most a Parkinson kórosokba beültetünk, ez nem több, mint 4 millió dollár. Ezt egy GINOP pályázatból, 1,5 milliárd forintból meg lehetne csinálni. Ott a kezünkben a termék. De utána 130 millió dollár piacra vinni. És arra állami tőke ugye nem vállalkozik, mert miért vállalkoznak? Nem az ő dolga, hogy a piacon mozogjon az adófizető pénzével. Magántőke meg ilyen területeken nincsen pillanatnyilag, illetve hát vannak, mert lehetne, csak más, gyorsabban, kevésbé kockázatos iparágakba fektetnek be. Ugye én látom azt, hogy a neuromodulációs piacon, ahol ezeket a stimulátorokat fejlesztő cégek az elmúlt 5 évben meg 6-szorozódott a számuk, egyik se tudott olyan áttörést elérni a 3 nagy mamut cég, mint a Medtronic, a St. Jude és a Boston Scientific mellett, hogy hasonló eladási rátát produkáljon, hanem megpróbálnak ilyen nis szegmentekbe betörni, ott esetleg vagy sikerül, vagy pedig a fejlesztésüket ugye megvásárolja a nagyhal, beteszi a fiókba, vagy pedig, ha nem teszi be a fiókba, akkor arra ráépít egy fejlesztést.
Hát meg a kockázatvállaló képesség is Magyarországon elég csekély, mert itt ugye 500 éve nem volt biztonság, valami anyagi biztonság, úgyhogy nem szívesen kockáztatja a saját vagyonát a feltaláló, már pedig azt hiszem anélkül nem igen megy a siker.
Azért mondjunk pozitív dolgokat, mert azért sok pozitívumot is hallottunk, hogy azért ez a, ugye orvostudományban nem használjuk ezt a kibor kifejezést, de valahogy ez, hogy szervetlen testrészt úgymond beépítenek, vagy alkalmaznak, ez azért megjelenik az érzékszervi károsodott betegeknél, gyerekeknél.
Tehát van ez a
végtag. Tehát például a kokleáris implantátum most egyre, tehát ezt már a TB is támogatja.
Hát úgy. Ez már régóta piac.
Tehát, hogy a hallássérült gyerekeknél.
Bizonyos diagnózisoknál, de Most a látás látás úgynevezett neuropacemakerei, és úgy tűnik, hogy lesz egy előrelépés. Ugye itt meg kell említsem Roska Tamás nevét, aki ennek a retinális chipnek, most hívjuk így leegyszerűsítve, ennek a fejlesztésében hát irányadó volt, és az ő nevéhez fűződik, amit aztán Kaliforniában hoztak, végül is piacosítottak, és kezdték el használni először állatkísérletekben, aztán most már humánban is. Úgyhogy a látásprotézisek, amiket lehet ugye a retinába ültetni, lehet az agykéregbe ültetni, az most úgy tűnik, hogy fejlődésnek indult, hosszú, kb. 20-25 éves egy helyben járás után, és nagyon biztató eredmények vannak. Van olyan implantált, aki el tud tájékozódni a New Yorki metróban ezzel az eszközzel, van a másik, aki már kosárlabdát tud bedobni, 3 pontosat, tehát kellő távolságból látva a gyűrűt. Úgyhogy vannak biztató eredmények a látásprotézisek esetén is, hallásprotézisnél ugye az ismert. Nagyon érdekes a szenzórium, a tapintás protéziseknek a sorsa, mert ott ugye azt kell tudni, hogyha megfogunk egy tárgyat, az nem egyenletes erővel és egyenletes felületi vektorokkal szorítjuk, pont azért, mert irreguláris lehet a felszíne, és ez volt nagyon nehéz modellezni, hogy a fogásnak a különböző vektoriálisait digitalizálják, és ne roppantsa össze mondjuk a tojást a robotkar, hanem legyen nem csak egy irányban feedback, hanem sok irányból feedback, és ezt is egyébként itt az MFA-ban Magyarországon fejlesztették ki az egyik ilyen szenzort.
Egy tudostól mindig nehéz megkérni arra, hogy vizionáljon. Véleményed szerint áttörés, valami komoly áttörést hoz akár itt a látásban, vagy érzékelésben, vagy végtagokban, ez hány év, vagy mi a te gondolatod erről, hogy mikor valósul meg az, hogy bemegy az ember egy STK rendelőbe, és akkor lecserélik a karját, vagy kiveszik a szemét, most már nagyon profán módon közelítek a témához.
Igen, hát itt mindenki van, persze itt a jövőkutatás is, a 3D nyomtatók most már szerveket fognak nyomtatni, mint ahogy pár év múlva már a ruháinkat is 3D nyomtatókkal fogjuk lecserélni, úgy olyanra, amilyenre szeretnénk. Hát ez azért valószínű, hogy messze van. Az, hogy ilyen bionikus protézisek működőképesek lesznek, és hogy kik részére lesznek elérhetők, ez nagy kérdés. Valószínűleg gazdagok részére lesznek elérhetők, mert olyan drágák lesznek, hogy az egészségbiztosítók nem fogják finanszírozni. De hát ez is csak az elkövetkező 20-30 évben, aztán később már valószínű, hogy ez is olcsóbbá válik, mint az egyszerű számítógép.
Na most ez a tudós, akiről beszélek, az azt is mondta, hogy hát igen, ez a nagyugrás azt is fogja jelenteni, hogy az ember is helyébe léphet, és az a vágy, az már ma megvan, úgyhogy ez bevallom, hogy szinte elég veszélyesnek tartom.
Hát hol alkalmazzák ezt még az orvostudományon kívül, hogy így, ugye kapcsolódva a professzor úr kérdéséhez, hogy meg hát nem tudom, hogy a vendégeink mit tudnak erről, de hogy az orvostudományon kívül alkalmaz nekem még ilyen szervetlen testrészek beépítését, vagy ugye látjuk a filmekben, a Csillagok háborújába, a Star Trekbe, tehát hogy egyre több.
Hát meg versenyfutók, hát gyorsabban fut, mint a normális ember, nem? Ugye volt is valaki most dél-afrikai, aki hát már többet tud, mint az eredeti ember.
Hogyne, hát most volt nemrég a Cybathlon nevű verseny Svájcban, ahova mi egy magyar csapattal indultunk. Ez a Cyber triatlon, vagy Cyber atlétikai verseny különböző olyan, tehát egyetemeknek az ilyen bionikai laborjai versenyeztek olyan területeken, mint például ezek az artificiális végtagok, az előbb említett exoszkeletonok, brain machine interfészek, mi a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről egy olyan úgymond pilótával mentünk, úgy hívják a sérültet, aki gerincvelő sérült fiatalember volt, akinek a fejére egy ilyen égi sapkát húztunk, és egy olyan szoftvert kellett írni, meg egy olyan hardvert kellett építeni, ami aztán a fiatalember úgy tud működtetni, hogy a saját gondolataival, illetve hát a motoros agykérgével mozgat egy kurzort a számítógépen, illetve egy kis figurát mozgat, ami versenyt fut a másik versenyzőnek a kis figurájával, és a verseny úgy nézett ki, hogy a fejükön volt a sapka, nézték a képernyőt maguk előtt, és koncentráltak, és a kis figurák futottak, és különböző feladatokon átcsúszni, fölugrani, még gyorsabban futni, ugrálni, ilyeneket kellett kreáljon a gondolatával az illető, a kis Lego figurával, ami a képernyőn aztán, hát az volt a kérdés persze, hogy kinek mennyire jó ez az algoritmusa, hogy működtetni tudja ezt a játékot pusztán az agyával, és ezáltal mennyire stabil a kapcsolat, mennyire gyorsan tudja végigvinni a pályán. Ez volt mondjuk az egyik olyan, olyan versenyszám, amiben elindultak a magyarok is, de ott volt a Zürichi Egyetem, az ETH, ugye az egyik legismertebb műszaki egyetem, és hát ott volt a világ minden tájáról. Ezek az amerikaiak, ugye a Chicagói Rehabilitációs Intézet, ahol az első ilyen bionikus karokat építették be betegekbe. Úgyhogy egy nagyon izgalmas világ volt, mert jöttek betegek, jöttek a fejlesztők, jött egy orvos a csapatban, és a Roska Tamás által alapított információs technológiai karnak a bionikai csapata az velünk az idegsebészekkel, illetve a neurológusokkal vett részt ezen a versenyen. Tehát, és ezek azok, ott látszott, hogy mennyi irányba fejlesztik ezt a szegmenst jelenleg, akár az okos kerekes kocsik szintjén, amelyik tud lépcsőn járni, és akkor nem kell akadálymentesíteni mindent, hiszen ezek a tolószékek, ezek fölállnak, és utána fölmennek a lépcsőn a beteggel, úgyhogy nem kell kivenni belőle.
Olyat is hallottam, hogy egy orvos magának ültetett be ilyen azt hiszem valamilyen elektródát a bal karjába, és irányította a számítógépet, tehát a számítógéppel kapcsolatba került, vagy elindított egy 5 méterre lévő kerekesszéket, tehát hogy is, hogy elvileg ő az agyába is szeretett volna, meg úgy tudom, hogy be is építette egy ilyet, ezt valamelyik cikkbe olvastam, nem is olyan régen, és hogy ezt a környezet elég veszélyesnek ítélte meg, és hát ezt le is állították, ezt a kísérletet.
Igen, hát ez az angol ideg tudós kolléga, ez inkább azért fölhívja a figyelmet, ezek a események, ugye ma már ezeket nem is tudom, hogy hívják, amikor valaki kimegy, és valamilyen akcióval fölhívja.
Provokatív stílus, igen, tehát hogy...
Happening.
Most már hype-oknak mondják, vagy nem tudom, minden. Szóval ugye ez a kolléga, ez illetve hát idegtudós, ez valószínű, hogy föl akarta hívni a figyelmét a közvéleménynek arra, hogy és azáltal, hogy fölhívja a figyelmét a közvéleménynek, forrásokat akar generálni a kutatásra, hogy
magára is fel akar hívni a figyelmét.
Hát ezen keresztül, igen, persze, tehát egy kicsit extrovert.
Tehát van egy angol fizikus, egy nagyon híres, a Hawking, aki a térelmélettel, meg elméleti fizikával foglalkozik, hát az ilyen dolgok nélkül nem is tudna élni, mert hát be van építve egy ilyen tolószékbe, és azon beszélni se tud másképp, csak mikrofonon keresztül közlekedni se.
Igen, hát az egyik ilyen kórkép, amitől ő is szenved, az egyik motorja a kutatásnak, mert ez az ALS, amikor tönkre mennek a mozgató neuronak az emberi szervezetben, akkor azokat valamilyen módon meg kell próbálni helyettesíteni egy olyan eszközzel, ami mozgatja a végtagokat, beszédet generál.
És az, hogy 2015-ben Svédországban bizonyos alkalmazottaknál, bizonyos cégnél már csipeket ültettek be alkalmazottak kezébe azzal, hogy így tudjanak belépni a munkahelyükre, így indítják el a mondjuk a nyomtatót. Azt hiszem ez a két példa volt megemlítve, hogy erről mit gondol.
Igen, hát ez már egy ismert jelenség. Ugye néhány évvel ezelőtt Spanyolországban volt olyan diszkó, ahol a beléptető rendszert az bőr alá ültették be, és úgy kontrollálták az illetőket. Most nemrég találtak egy kórházban, az Egyesült Államokba bejött valaki a sürgősségi osztályra, hogy bele van ültetve egy GPS, és hát mindenki azt mondta, hogy hát persze, sok elme beteg érkezik a sürgősségi osztályra, de megröngenezték, és valóban láttak valami fémet, kivették a bőre alól, és hát az ez valóban egy ugye olyan GPS volt, amit a kutyákba szoktak beültetni, mert az illető hölgy az olyan munkát végzett, hogy a munkakörben ugye megfigyelte az illető csoport, hogy merre mozog és mit csinál. Úgyhogy tehát történnek ezzel visszaélések. Igazából itt mindig, ahogy a fejlesztés előre halad, mindig a bioetikának, illetve most már van olyan, hogy neuroethics, tehát neuroetikának a be kell lépni, és át kell gondolni a visszásságokat, azokat a visszaélési lehetőséget, hiszen mindennel, az atommal is vissza is tudunk élni, meg hasznos dolgokat is tudunk csinálni, ugyanígy a számítógépekkel is. Ma már a 21. században nem lesz kevesebb háború, mint a 20. volt, vagy a 19. csak más módon fog zajlani, inkább a szájbertérben, és meg fognak ugyanúgy bénítani országokat, mint mikor világégések voltak, csak egyszerűen a számítógépes hálózatoknak a keresztül tudnak gazdaságokat tönkretenni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt a bioetika és a neuroetikának nagyon nagy szerepe van.
Hát annak idején még Heisenberg fogalmazta meg azt, hogy a rész nem választható el az egésztől. Tehát hiába van valakinek egy részigazság, hogyha az egészbe nem illeszkedik bele, akkor használhatatlan. Tehát itt ennek az egyensúlya, amit a teremtett világról gondolunk, hogy valóban a világ teremtette, és ennek megvan a maga szerkezete, hát azt nagyon figyelembe kell venni. Ha azt figyelmen kívül hagyjuk, akkor erkölcsi téren elúsztunk.
Utolsó kérdésem lenne a főorvos úrhoz, hogy tudna olyan sikerélmény, biztos több ilyen sikerélménye van, így, ami a szakmája hivatása során meghatározó, de hogy amiről esetleg lehet is beszélni, így zárásként egy ilyen sikertörténetet el tudna-e mondani?
Azt kell mondjam, hogy nekem ugye sebészként nekem minden nap siker. Én ugye ahhoz, hogy az ember a egyensúlyban legyen saját magával és a környezetével, ahhoz harmóniára törekszik. Ezért fontos a művészetek, a zene szerepe, és hogyha a szakmáját is olyan odafigyeléssel végzi, hogy az nem egy fusi munka, nem egy szakmunka, hanem megpróbálja művészi szintre emelni, akkor ez komoly kielégülést jelent neki. Úgyhogy gyakorlatilag én minden műtétemnél erre törekszem, hogy ez meglegyen ez a jó érzés, amikor befejezem és beteszem az utolsó öltést, és kilépek a műtőből, és ezért van a sebészek többsége nagyon egyensúlyban saját magával, meg a világgal, és mert hogyha szereti, amit csinál, és jól csinálja, akkor úgy különösebb probléma nincs az életben. Persze vannak szép történetek, de alapvetően úgy gondolom, hogy ez határozza meg a mi életünket.
Meg kell azért egy jó feleség is.
Hát anélkül ugye nincs lezárva a nap, mert ahogy én hívom a feleségem, a boldogság felelős, és ő az, aki aztán a nap végén, amikor hazaérek, akkor ráteszi a pontot a napra.
Köszönjük meghívott vendégüknek, dr. Erős Lóránt idegsebész főorvos úrnak, és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és dr. Nálai Szabó Gábor egyetemi tanárnak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. A kedves hallgatóknak köszönjük, hogy velünk tartottak, várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán 21 óra 5 perctől ismét a rádió készülékek elé.
Hit és tudás.